pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Folytatjuk a beszélgetést két vendégünkkel, Záhonyi Ádámmal, az MBH Bank járműipari kompetencia központjának vezetőivel és Hancár Zsolttal, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatójával. Autópiacról lesz szó, lesz hétvégén egy debreceni rendezvény, de nem csak ez került elő az első részében a beszélgetésünknek, hanem a hazai helyzet is. Nagyon sok kritika érte az elmúlt években az autógyárakat, illetve a hazai akkumulátorgyárakat, hogy adókedvezményeket kaptak, de nem termelnek olyan módon, mint ahogy az, fogalmazunk úgy, hogy ígérve lett, vagy legalábbis a gazdasági remények között szerepelt. Változott ez a helyzet az elmúlt fél évben körülbelül? Van némi fellendülés? Vagy csak továbbra is a remények ezzel kapcsolatban?
Amit látunk, az az, hogy a debreceni gyár tényleg elkezdte a gyártást, az idei kapacitásai maximálisan le vannak kötve. Az elmondásuk alapján egy kapacitás bővítésben gondolkodnak. Jelenlegi 80 ezer éves autó gyártásról szeretnének tovább bővülni. Ugyanígy elmondható a Szegedi BYD gyár is idén minden remény szerint elkezdi az összeszerelést, illetve elkezdi az autóknak a legyártását, illetve még ami rettentően fontos nagy beruházás, ez a kecskeméti Mercedes gyár jelentett be egy 1 milliárd eurós fejlesztést. Ugye ez mind az irányban hat, hogy Magyarországon az autóipar, a járműgyártás az tényleg megerősödik. Az, hogy a cégek pedig betartsák a szabályokat ezeknek a kikényszerítése, ez pedig nem a banki szférára tartozik.
Érződik egyébként az elektromos átállásra való hajlandóság, mert azért itt vannak az Európai Unióban komoly határidők, és hát mintha egy kicsit ez megtorpant volna, bár mondjuk az, hogy az amerikaiak vezetében gyakorlatilag az elmúlt időszak vámjai, de a Kína elleni, nem tudom, kereskedelmi offenzíva vagy defenzíva jegyében azért komoly vámokat vetett ki az Európai Unió kínai autókra, ez megállította a határon a kínai autókat?
És az európai autókra is. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy minden, amit nem az Amerikai Egyesült Államok területén gyártanak, az vámmal sújtják. Ugye Kanada és Mexikó is nagy vesztese ezeknek a vámháborúknak. Az európai gyáraknak pedig azért fáj, mert a prémium termékek szegmensében a legnagyobb profittal rendelkező autókat nem tudják ide beszállítani. Úgyhogy emiatt értékelődött fel az európai piac minden gyár számára, Japán, Korea, európai gyára, Kína, emiatt egy brutális erős fókusz van Európán.
Így van, itt a kérdés még, amire vonatkozik, hogy az elektromos autóknak milyen térnyerése lehet. Ugye azért látni kell, hogy Kínában ezek a nagy ipari konglomerátumok, azok nem csak az autót, nem csak az akkumulátort, de adott esetben még a csipet is tudnak gyártani, sőt, van köztük olyan, aminek saját műholdjai is vannak. Tehát ezekkel mondjuk úgy, hogyha azt mondjuk, hogy leszűkítjük a versenyt arra, amiket a kínai gyártók elsődlegesen gyártanak, és az európai gyártók erre még csak is felkészülve, akkor ugye elég egyértelmű lesz a kimenetele annak. Tehát ezért gondolom, ezen próbálnak lazítani, hogy ne legyen már előre elnyomva a teljes európai autógyártás.
Európának miben kéne fejlődnie a mindenen kívül egyébként autógyártásban, mert persze vannak a nagy tradicionális gyárak, ezeket mi megszoktuk, de hát szerintem rengeteg kínai gyártót nem is ismerünk, tehát ilyen 100 körüli állítólag a cégek száma, de lehet, hogy alacsony számot is mondtam Kínában. Aztán vannak, akik még meg sem jelentek, az indiai gyárak, állítólag már Vietnámban is gyártanak elektromos autót, én ezt múltkor meglepődéssel hallottam, tehát rengeteget változott a világ. Gyakorlatilag az európai gyáraknak le kell számolniuk azzal, hogy nagy szereplők, tehát fel kell venniük a kesztyűt, és örülnek, ha megmaradnak?
Nem, fel tudják ők venni a kesztyűt, tehát nyilván azért az a mondjuk úgy 100 év előny az autógyártásban, ami itt van, az sok mindenbe segít. Ilyen egyébként tényleg ezek, amikor már az autó nagyjából összeállt, de az a kiforrott autóérzésed van, amikor azt érzed, hogy tényleg jó vezetni, azt érzed, hogy a kanyarban is stabilan megy, azt érzed, hogy tényleg úgy működik, ahogy azt te szeretnéd, ezeket a legnehezebb hozzátenni. Tehát ugye mindig, amikor a festő is a vázlatot fölrajzolja, az már gyorsan megvan, és utána, amikor kiszínezi, utána válik el egymástól, hogy az tényleg műértő számára is mennyire lesz látványos, mert az autóknál is azért így van. Tehát most is azért van még egy ilyen különbség, amit azért nyilván árral próbálnak megkülönböztetni nyilván a piaci szereplők, de hát azért azt gondolom, hogy itt az európai gyártóknak ugye azt a nehézséget kell valahogy ledolgozzák, hogy ők mindig is ilyen egész világot behálózó gyártási rendszerekbe gondolkoztak. Tehát ők nem abban gondolkoztak, hogy itt Európában ők majd mindent megcsinálnak, és minden elérhető, hanem innen-onnan összeszedi, legyártja, odaviszi. Kína viszont egy helyben mindent meg tud oldani, és ezért sokkal válságállóbb. Tehát, hogyha bármilyen szinten megakad egy ilyen szállítói lánc, aminek elég sok példáját láttuk az elmúlt években, akkor ez azonnal megüti az európai gyártókat szembe a kínaiakkal.
Magyarországon ez a beszállítói lánc egyébként, ha már itt nagy gyárak bejöttek, ez létezik továbbra is, tehát ez a magyar cégek által jól működtetett dolog, vagy azért rengeteg alkatrészt kell behozni Magyarországon kívülről?
Sok alkatrészt kell természetesen behozni Magyarországon kívülről, tehát hogy akkumulátor, ritka földfémek, ezek Kínában érhetők el, de azért Magyarországon ugye tradicionálisan ugye itt volt Mercedes, ugye Szent Gotthárdon Opel, Audi, tehát a Tier 1-es, Tier 2-es beszállítók már régóta vannak, akik eléggé harcedzettek és válságálló beszállítói ezeknek a nagy gyáraknak. De természetesen látjuk azt is, hogy egy kínai gyárnál a Tier 1-es, Tier 2-es beszállítók, ők kínaiak.
Nagyon elmentünk Kína fókuszba, de még egy kínai kérdést feltennék. Állítólag ott már létezik az önvezető taxi. Beszáll az ember, megrendeli, kifizeti, és senkivel nem kell beszélgetnie se, hogyha nem nagyon akar. Nyilván ezt nem tudom, mennyire megy, akár erről szociológiai felmérést is lehetne készíteni, hogy most akkor ez jó vagy nem. Minden esetre ez egy létező és hamarosan létező szolgáltatás talán máshol is, Amerikában vagy éppen Európában. Elmehet erre felé egyébként az autózás, hogy ennyire önvezetés, és mondjuk az emberek nem is annyira szeretnének már vezetni, vagy azért az autózás az a vezetési élmény, még akkor is, ha elektromos, még akkor is, ha sávtartó, még akkor is, ha tele van pakolva biztonsági rendszerekkel, azért mindig ott lesz.
Szerintem nagyon közel vagyunk egyébként. Tudom, hogy itt sokan úgy, hogy az önvezetés az ugye még egy ilyen távolabbi dolog. Ugye Amerikában több városban is van már önvezető taxi. Ezek még azért nagyon körülményesen kiépített, nagyon szűk területen működő, nagyon sok érzékelővel felszerelt autók, tehát ez nyilván nem egy olyan, amit még piacra lehet dobni, de a Tesla ugye elsődlegesen ebbe az irányba fejleszt most, hogy ilyen önvezető taxikat dobjon piacra. Ugye most elhozták nem is a régit Magyarországon, Budapesten is ki lehetett próbálni önvezető Teslákat, a teljes önvezetéssel itt a budapesti forgalomba semmilyen hibát nem okozott. Én szerintem itt a kérdés sokkal inkább a biztonság lesz, és nem úgy, mint hogy a legtöbb ember gondolja, mert ma azért, ha kimegyünk az utakra, a legtöbb ember sokkal többet hibázik, mint a mai állapotban levő önvezető rendszer. Tehát a mai fejlettségű önvezető rendszer már nyilván 99%-át az átlag vezetőknek, tehát az átlag embereknek már lepipálja. Tehát azt gondolom, hogy ha biztonság lenne a cél, akkor valószínűleg át kéne térni az önvezetésre nagyon gyorsan. Itt majd nyilván lesz egy szűk kör, aki ezt egyrészt ugye nem szeretné, és van egy nagyon széles kör, aki meg nem engedheti meg magának.
Mennyire lehet egyébként abban gondolkodni, hogyha nagyon komoly környezetvédelmi céljait komolyan veszik az Európai Uniónak, hogy előbb-utóbb tényleg csak elektromos meghajtású, vagy ha nem is elektromos, de mondjuk nem benzin, dízel üzemű meghajtású autók lesznek?
Ugye erre egy nagyon erős törekvés volt, még a Covid ideje alatt ez felülírásra került, és jelenleg is látszódik, hogy a gyárak, főleg itt a nagy európai gyárak nem feltétlenül tudják úgy felvenni a versenyt kínai gyártókkal elvét tekintetében. Ugye, ahogy említettem, az akkumulátorokhoz szükséges ritka földfémek, ezek Kínában vannak, hogyha itt a geopolitikai helyzetek tovább eszkalálódnak akár Amerika-Kína között, akkor simán lehet az, hogy akkumulátor hiányok alakulnak ki. De mindenféleképpen én egyet szeretnék kiemelni, a fogyasztót. Tehát magát a fogyasztót, azt lehet terelni, kényszeríteni bizonyos dolgokkal, de hogyha nem tudja tölteni az elektromos autót, akkor számára az nem megoldás. És itt nem árról beszélünk. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos egy olyan átmenet, amit látszódik, hogy nagy gyárak is iszonyatos pénzeket, tehát dollármilliárdokat öltek elektromos autófejlesztésbe, mert mindenki hitt abba, hogy 2030-35-re itt már csak elektromos autót lehet eladni. Ugye nem régi hír, hogy a Honda is életében először veszteséges lett. Tehát a tőzsdei bevezetés óta először veszteséges lett egy ekkora nagy gyártó, pont ezért, mert az elektromos átállás nem abban az ütemben történik, mint ahogy ezt gondolták. A Stellantis is talán 26 milliárd dollárnyi veszteséget jelentett be, ugyanem miatt, mert az elektromos átállás nem abban az ütemben történik, és azok lettek a nyertesek, mint például egy Toyota, aki nem feltétlenül olyan ütemben haladt, hanem ő még tartotta a hibrid hajtásláncot a kínálatában, és úgy látszik, hogy azok a gyárak nyertek, akik megadják azt a rugalmasságot, hogy egy platformot akár többféle hajtáslánccal is meg tudjon vásárolni egy vevő.
Magyarország, ami mindig nagyon gyerekcipőben jár a töltési lehetőség Budapesten kívül?
Nem.
Én azt gondolom, hogy ez már megoldható. Itt ugye a fő nehézség szerintem az, hogy a környezetvédelemre hivatkozva egy teljesen rossz megközelítést alkalmaztak. Ugye Magyarországon mondtuk már, hogy 16,5 év az átlag életkor, de az Európai Unióban is 12,5 év fölötti az átlag életkor az autóknak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki azt gondolja, hogy környezetvédelmi szempontból az a megoldás, hogy egyből új elektromos autókat kell eladni, hát az egy 1000 év alatt megvalósuló környezettisztítási folyamat lesz. Azért azt látni kell, hogy körülbelül 6-10-szeres a károsanyag kibocsátása, éppen hogy melyik fajta károsanyagot nézzük, a 15 éves autóknak a mostanihoz képest, már mintha ugyanazzal a hajtásláncról beszélünk. Tehát első körben azt mondani, hogy az egy környezetvédelmi mondjuk projekt, hogy én úgy cserélem új elektromos autókra az autókat itt az utakon, hogy egy 4-5-6-szor annyiba kerülő autót kínálok a vevőknek, hát az egy hülyeség. Tehát nyilván aki egy 17 éves autóval jár, az nem fog venni egy 5-ször annyiba kerülő elektromos autót, miközben simán vehetne mondjuk egy 4 éves ugyanolyan benzines autót mondjuk, sokkal kisebb árkülönbséggel, és annak is 6-7-10 annyi lenne ugye a károsanyag kibocsátása, mint ugye tudjuk úgy 6-10-szeres a különbség, hogy azokat menet közben nem is tartották régen, hiszen ebből volt ugye a Volkswagen botrány és a többi gyártó botránya. Tehát valójában azt a lépést, amit így kihagytak, hogy egyből majd így az űrtechnológiára váltsunk egyébként az őskorszakból, hát ez nyilván nem működik sehol, ez csak így egy törvényhozás, ilyen fikció volt, tehát ez egy hülyeség.
Így zárásként mondjuk akár finanszírozási oldalról, akár hát nevezik így, hogy kett csinálóként lehet olyan finanszírozási konstrukciót kitalálni, ami ráveszi legalább egy részét a magyar autótulajdonosoknak, hogy cserélje fiatalabbra a gépjárművét, mondjuk azzal indokolva meg számára ezt, hogy persze lehet ragaszkodni a 20-25-30 éves, vagy akár a fölötti járműhöz, de hát ha el kell menni az autószerelőhöz, az bizony többe fájhat, akár egy alkalommal is, mint mondjuk 2-3 havi leasing díj.
Igen, szerintem talán ez lehet a legmegdöbbentőbb most az embereknek, azon kívül, hogy az új autóárak milyen szinten szálltak el, és azt ugye követik, használtak is, hogyha szervizbe el kell menjenek, az alkatrészárak és a szervizóradíjak olyan szinten ugrottak meg, hogy valóban, amit régen gúnyosan néztünk, hogy az osztrákok kidobják a 10 éves autót, nem éri meg karbantartani, hát itt nagyon közel kezdünk lenni ehhez. Ma egy kisebb karambol is totálkárt jelent egy 15 éves autónál, hiszen annyira drága megjavítani, úgyhogy erre szerintem remek megoldásokat fognak tudni azok az új konstrukciók, ami egyébként a nyugat-európai leasing piacot imitálja, amikor egy magasabb maradványérték mellett egy alacsony havi leasing díjat fizetve, kiszámíthatóan mondjuk azt tudja mondani az ember, hogy ő 4 évig fizeti ezt a havi fix összeget, és akkor tudja, hogy ebben benne van mondjuk adott esetben a karbantartás és a biztosítás is, és 4 év után meg majd akkor lecseréli az autót, ez abba kell bízni, hogy 4 évig neki lesz annyi jövedelme, hogy ezt biztosan tudja fizetni, és szerintem ez a jövőkép hiányzik most a legtöbb embernek még.
Nem pontos összegszerűen, de mondjuk ez egy ilyen havi leasing díj, akár bőven a lakás hitelösszeg alatt van?
Persze, bőven. Tehát itt azért nyilván autóméret függvényében, de hát azért ilyen havi 100 000 forintokkal már nagyon jól megoldásokat lehet találni, és azt gondolom, hogy azért ezek még talán a jövőben még kedvezőbbek is lehetnek. Pont az elektromos autónál nehezebb, mert ugye a maradványérték terén ott ugye mindenki óvatos, mert ott ugye nagyobb az értékvesztés. Ez is egy ilyen problémája, amikor ember megpróbál átugrani egy ilyen technológiai fejlődési időszakot, mert ugye akkor nem látja még, hogy ugye pontosan hova fog az vezetni, de mondjuk, ha valaki most nem egy elektromos, hanem egy hibrid autót vásárol, akkor szerintem egy tökéletes kompromisszumot köt, és mindenki jól jár.
Ugyanez igaz cégeknél is egyébként, hogy a cégek is, amikor tervezik a költségeiket, akkor ez egy nagyon jó tervezhető kiadás tud lenni, és üzembiztos. Ugye a cégek elhalasztják az új autó beszerzéseket, vagy a járműflottájuknak a lecseréléseket, és akkor szembesülnek azzal, hogy az úgynevezett Total Cost of Ownership, TCO számítás az nem lesz igaz, hiszen 5 éven túl használva egy autót olyan drága egyszeri költségek jelentkezhetnek, egy sima autónál is vezérléscsere, vagy akár tényleg ekkor jönnek elő a váltó problémák egy automata váltónál, hogy nem gazdaságos már megtartani ezeket az autókat. Jobban járnak a cégek is, hogyha nem halasztják el ezeket az autóknak a lecseréléseit, hanem a terv szerint ezt megteszik.
Záhonyi Ádámmal beszélgettünk az MBH Bank járműipari kompetenciaközpont vezetőivel és Hancár Zsolttal, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatójával. Köszönjük, hogy bent voltak, és jó munkát!
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.